szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Eltemették Ferenc pápát. A szertartást vezető Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta az egyházfő búcsúztatási szertartásán mondott homíliájában a vatikáni Szent Péter Bazilika előtti téren szombaton. Homíliája végén a bíborosi kollégium dékánja arra kérte Ferenc pápát, aki szerette azzal befejezni beszédeit, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte, hogy most ő imádkozzon értünk. Ferenc pápa, az égből most te áld meg az egyházat, áld meg Rómát, áld meg az egész világot, ahogyan ezt múlt vasárnap tetted ennek a bazilikának az erkélyéről, utoljára magadhoz ölelve Isten egész népét, és vele lélekben az emberiséget is, amely őszinte szívvel keresi az igazságot, és ébren tartja a remény lángját, fogalmazott Giovanni Battista Re. A homília után francia, arab, portugál, lengyel, német és kínai nyelven hangzott el egyetemes könyörgés Ferenc pápáért, az egyházért, minden nemzetért és a korábbi pápákért. Az áldás után a végső ajánlás és búcsúvétel keretében Isten irgalmába ajánlották Ferenc pápa lelkét. A gyászszertartás a Minden Szentek litániájával, majd a keleti katolikus egyházak könyörgésével folytatódott. Ezután Giovanni Battista Re szentelt vízzel hintette meg Ferenc pápa koporsóját. A két órás szertartás végén a koporsót visszavitték a Szent Péter bazilikába, ahonnan a Santa Maria Maggiore bazilikába Ferenc pápa végső nyughelyére kísérték. Egy átalakított üvegfalú pápamobilban vitték át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore bazilikába. Így a menet útvonala mentén álló gyászolók is látták a megboldogult egyházfő koporsóját. Ferenc pápa egy olyan járműben tette meg az utolsó útját, amelyet életében is használt, például külföldi látogatásai alkalmával, emelték ki. A gyászmenet 6 kilométer tett meg a Santa Maria Maggiore bazilikáig, ahol végső nyughelyére helyezték. A Santa Maria Maggiore bazilika előtti lépcsősoron 40 barátja várta az elhunyt pápát. Olyan hajléktalanok, szegények, engedéllyel néhány órára elengedett elítéltek, akikkel Ferenc pápa az utóbbi 12 évben közeli kapcsolatba került. Egy-egy szál fehér rózsa volt a kezükben. A Szentszéki Sajtóközpont közlése szerint Ferenc pápa síremléke a Santa Maria Maggiore bazilika baloldali mellékhajójában van. A sírba helyezés zárt ajtók mögött zajlott, a szertartást Kevin Farrell kamerlengó bíboros végezte. A síremlék Ligúriából származó márványból készült, a sírkövön csak a Franciscus felirat olvasható, a fülke falán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. Április 27-én vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni Ferenc pápa sírhelyét a Santa Maria Maggiore bazilikában. Ferenc pápa megvalósítva a jezsuiták hitvallását valóban másokért élő ember volt, mondta Makkai László görögkatolikus lelkész az M1 aktuális csatornán. Makkai László arra vonatkozóan, hogy miért vannak pirosban a temetésen résztvevő bíborosok, elmondta. A piros a vértanúság színe, Krisztus követése pedig mindenféle élethivatásban, a házasságban, a papságban vagy a szerzetességben is egyfajta vértanúságot követel az embertől. Ráadásul Ferenc pápa, megvalósítva a jezsuiták hitvallását, valóban másokért élő ember volt. A szolgálatát nem öncélúan, nem a saját maga érdekéből végezte, hanem mindent másokért tett. A másokért élő ember pedig egyfajta vértanú, megkapja a vértanúság koszorúját, mutatott rá a lelkész. Végül az időjárásról. Vasárnap általában derült, száraz időben lesz részünk, de a délkeleti tájokon a nap nagy részében erősen gomoly felhős idő várható. Ott egy-egy zápor sem kizárt. A sokfelé élénk északkeleti szél az északi középhegységben és az északalföldön ismét nagyobb területen megerősödik. Majd délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 22. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda Pilátus. Gécánál hideg volt. Sokkal hidegebb, mint délelőtt, mikor még magában érezte az izgalom, a várakozás, a csomagcipelés melegét. A tűz csak kínlódott a nedves szilánkok között. Az öregasszony kinyitotta, aztán azonnal visszacsukta a kofferjét, eszébe jutott, hogy mégse tette be a kendőt este. Nem akarta megsérteni Gécát a gyanújával, hogy a kedvéért, a vendég kedvéért se tesz kivételt. Egy félig kész palást a nagy széken hevert kiterítve. Mintha csak meg szeretné nézni a kelméjét közelebbről, alábújt. Nyaka köré redőzte a habos sejmet. Nézte a tüzet, még csak a színe se volt igazi. Nem melegített. Gica elcsöndesedett, elfáradhatott ő is. Nem beszéltek. 6 óra után megjött Antal. Gica motyogott, mikor bevezette, hogy milyen kedves meglepetés. Nem hitte volna, hogy megtiszteli őket, mikor a múltkor elmesélte, hogy Etelka ma érkezik. Közben leste, ki milyen arcot vág. Az öregasszony elkezdett könnyezni, mikor meglátta Antalt. Magához szorította, megcsókolta, mint a gyerekét. Most nem volt Iza, aki feszélyezte volna. Antal kétfélén nézett rá, de ezt már megszokta. Figyeld csak a szemüket, mondta néha Vince. Antal is, Iza is egyszerre kétféle szemmel néz rád, ha néz. Úgy, mint a gyereked, és úgy is, mint az orvosod. Sose tudod bizonyosan, mit látnak, és melyik szemükkel. Antal megdöbbent attól, amit látott. Arca, tekintete persze nem mutatta. Annyi év alatt megtanulta már, hogy diagnózisait belül alakítsa ki, és a beteg sose vegyen észre rajta semmit tárgyilagos és barátságos érdeklődésen kívül. Az öreg asszony felényi volt. Szép, még a könnyek mögött is mindig nevető szeme, bizalmatlan, mint egy gyereké, akivel rosszul bántak. Kabátja, kalapja, melyet Gica bent hagyott az ágy tetején, divatos, vadonatúj, a ruhája is az. Ám beszéde, hajdani hadaró, víg beszéde, mely még kétségbeesésében is olyan ízes volt, olyan hallgatnivaló, halkabb lett, mintha hangja fénye is megkapott volna. Lassú lett a szava, és valahogy sunyi. Az öregasszonynak nem voltak kijelentései, feleletei pedig elmosódtak, mintha megszokta volna, hogy semmire se mondjon igent vagy nemet. Antal mondat közben felállt, úgy elöntötte a szánalom, odahajolt hozzá, magához szorította, megcsókolta. A kék, most már ráncgyűrűből előfénylő szem megpárásodott megint, de Szöcsné elhúzta tőle az arcát. Iszonyatosan, kellemetlenül hideg volt a szobában. Az orvos leemelte az öregasszonyról a palástot, s hátára borította a kabátját. Felnyalábolta a bőröndöt meg a szatyrot. Jöjjön, anyám, itt nagyon hideg van. Gica néni bizonyára nem fog haragudni. Attól félek, megfázik itt. Nálam ökröt lehet sütni. Én minden helységben fűtök. Imádom a meleget, hiszen tudja. Nálam is eltöltheti az éjszakát. Az öregasszony nem mozdult. Gica nyakán ráncok túródtak, ahogy leszekte az állát. A nyavajás, hogy dirigál? Annyit keres, amennyit akar. Nem kunszt, ha dobálja a pénzét. Mit kap csak a cikkeért? Valaha nagyon megsértette Szőcséket. Etelka nyilván nem fog menni. Kupás. Valahogy Antal is azt érezte, nem sikerül átvinnie, aztán még egyszer megnézte azt a jól ismert arcot, és látta, hogy az a szem akarat nélküli, üres és engedelmes. Gondolod? Kérdezte habozva az öreg asszony. Persze, búcsúzzanak, anyám. Akarom én ezt? Kérdezte magától az öregasszony, mintha valaki idegennel beszélgetne. Még érezte, hogy Antal nyakába köti a sályás Gica rút arcot vág. Én nem tudom, akarom-e, de ellenkezni nem szabad. Nekem senkivel se szabad ellenkeznem. Nekem mindig megmondják, mit csináljak. Antal fiatal, Antal jobban tudja, mint én. Megcsókolta Gicát, motyogott valamit a csirkéről, aztán elindult engedelmesen az orvos után. A kulcs, Vince régi kapukulcsa volt, arra kötöttek ismertetőjelül egy darabka nemzeti szín szalagot, megfordult a zárban. A kapubolt alatt felgyúlt a villany, hunyorgott a hirtelen fényre. Az ő idejükben nem volt itt körte, téli délutánokon tapogatózni kellett a fedett kapubolt alatt. A kert felől apró lábak dobogtak. Félálomba hall az ember ilyen puha, osonó neszeket. Jött kapitány, mint máskor, mint mindig. Megszaglázta Antalt, rámakogott. Az öreg asszony várt. Kapitány bizalmatlanul tekintett rá, elhúzódott előle, mikor hozzáhajolt. Nem ismerte meg. Nem fájt. Mint a fagyasztott testrészt, metélhették már az események. Nem érezte. A kapubolt alatt ott volt a régi garnitúra. Csak rendbehozták, kijavították a törött vesszőket a kosárszékeken. Most lámpa világított az udvar felé is. Erős fényű körte. Látszott, hogy Vince rózsafái félkörbe görbítve várják a havat. Törzsük körül szalma, újságpapír. Ugyanaz, ami ilyen tájt fogadni szokta, de ez se volt rá különösebb hatással. Követte Antalt a lépcsőkön, melyeket vakítóra sikált Gica. Fény fogadta mindenütt. Az előszoba fala hófehér, rajta valami fura formájú zöld fogas, akár Izánál járna. Az ajtókat újra lakkozták. Bent a két kis szobában beépített bútorok, s olyan könnyű, vadszínű garnitúrák, mint Pesten. Sok lámpa, sok virág, a virágok még az ő virágaik. A szőnyegek lilák, zöldek, az asztalok alacsonyak, itt is sok apró asztal, mint Izánál. Az ablakok előtt behúzós függönyök érthetetlen mintájú vászomból. Valóban meleg volt, áldott meleg. Amit látott, annyira más volt, mint ami emlékeiben élt, hogy már nem is érintette. Nem hatott rá. Antal megnyitotta előtte a nagyszoba ajtaját, mely mögött valamikor Iza meg ő éltek. Ez volt a lány Iza szobája is hajdan, a legnapfényesebb, a legkedvesebb, mely a rózsákra nézett, s maga is olyan volt nyaranta, mint egy csillogó üveggömb valamelyik kerti rózsakaró végén. Antal villanygyújtott, a földre tette a szatyrot meg a bőröndöt, előre engedte az öreg asszonyt. Ránézett, várt. Az arc nem mozdult. A pillantás nem változott egyelőre, az öregasszony körbehordta a tekintetét. Az orvos azt képzelte, azonnal reagál, s eliszonyodott, mikor látta, hogy mégsem. Legszívesebben rákiáltott volna, megrázza. Nem mert hozzányúlni. A kék tekintet lassan, nagyon lassan még egyszer körbejárt a szobában. A lánykori függöny, melyet még Emma néninél készített, évek ábrándjaival, terveivel öltései között, ott feszült az ablak előtt. S Vince régi ágya a sarokban állt, dagadó hassal, magasra tornyozva benne a párnák, előtte a piros plüss zsámolya gyöngyszemű kutyával. Csak nem minden itt hagyott bútor megvolt, s a tárgyak is, amelyeket valaha szeretett. A csorba madaras kékváza, a kis kredenc üvegfala mögött, Vince törött farkú, mejszeni porcelán egere. A szőnyegek is régiek voltak, a kályha ellenző is. Fekete lak hátán a vidám gyümölcskosára szokatlanul sok dinnye szelettel, mely olyan érthetetlenül kedvesen átlangyosodott mindig, ha fűtöttek. Langyos, piros dinnyék. Nagyon szeretem ezt a szobát, anyám, mondta Antal. Itt fog lakni. Nem akar megfürödni? Nem várt választ, ott hagyta. Az öregasszony hallotta, hogy motoz a konyhában, a zaj, a csörömpölés, még a behallatszó diáknóta is kísértetiesen ismerős volt. Mintha Vince járna kinn. Az volt olyan katuska, míg épp volt, az dúdolt egyre munka közben. Kigombolta a kabátját, leereszkedett egy székre. Az volt az első gondolata, hogy mégse hozta el feleslegesen a fürdőlepedőt. Kinyújtotta a lábát, nézte a cipőjét, le kellene kefélni. Az utóbbi időben túl hidegnek érezték már az előszobát. A tisztítószereket belopták a hálóba, ott dugdosták az éjjeli szekrényben egy fadobozban. Gépiesen meghúzta Vince éjjeli szekrénye ajtajának gombját, reménytelenül valami ősi szokásnak engedve. Új ládikó volt benn, lakkozott, piros, vidám, de benne voltak a nemes darabok, a kefék meg a cipőkrém. Leguggolt, nézte a kefét. Lassan, nagyon lassan, mintha valaki a nevén szólítaná, mintha erdőből kiáltana felé, s hangot hallana, amire válaszolnia kell, felemelte a fejét. Antal így találta, fülelve, mint egy állatot, aki neszre figyel. A törőköző nem az ő foltozott damasztjai, hanem friss, vidám frottírkendők akár Izánál, a régi kampón lógott, a fürdőszoba is kellemesen meleg volt. Csodálkozott, milyen piszkos a keze, holott megtisztálkodott Gicánál, de hát hideg vízben. Antal fütyült, szaladgált, a konyhában adott neki vacsorát. Antal konyhája teljesen olyan volt, mint az övék Pesten. Az ő hajdani spórja eltűnt, villanytűzhelyen melegedett az étel, és itt is egybeépült a kredencféleség meg a mosogató. Megtapogatta a műanyaglapot, amely a felületet fette. Az én régi kredencem van alatta, gondolta az öreg asszony, s azt képzelte, a fa megérzi ujjait a műanyag lemezen át. Antal kitálalta az ételt. Gica szokott neki vacsorát főzni, nem rendszeresen, csak olykor, ma éppen igen. Ízlett a tök főzelék meg a fasírozott. Sokkal jobbnak találta, mint a sült csirkét délben. Antal még mindig rengeteg kenyeret evett, mint ehhez. Nem beszélgettek, csak vacsoráztak csöndesen. Anyám, mondta Antal vacsora után, nagyon fáradt maga? Szinte szédült, olyan fáradt volt. Nem merte megvallani, azt mondta, nem. Ma fát vágtam, meghorzsoltam a kezemet, és az a mániám, hogy ne hagyja Gica nénének mosatlant. Úgy szeretném, ha elmosogatna helyettem. Szó nélkül felállt, összeszedte az edényt. Antal figyelte, milyen riadtan nézi a csapokat, hogy tétovázik, mielőtt megnyitná a meleg vizet. Azt a szomorú figyelmet, amellyel öblöget, s magasra tart időnként egy-egy tányért, saját csorba készletének valamelyik viszonylag épp darabját. Gica néni nagyon ügyes, de sose tudott semmit sem úgy elvégezni, mint anyám. Lassan, iszonyatos messziségből jöttek vissza a szavak, értelmük is végtelen lassúsággal hatolt át a füléig. Igen, Gica jó lány, de nem elég tiszta. Sose is volt az. Amit anyám mosogat el, olyan, mint a hab. Mint a hab, hallotta, s mint valami vízhang ismételgette magának, mint a hab. Úgy hallottam, Iza férjhez megy. Nem mondott rá semmit. Ő is megnősül, mondta Gica, nincs mit egymás szemére hányniok. Ugye sokáig itt marad anyám? Sokáig, mondta benne a visszhang. Sokáig. Örülnék neki. Sokáig. Most sem válaszolt. A régi, agyonmosott, kedves törlőkkel élvezett volt dolgozni, csak úgy itták a vizet. A tányérok háta fény lett, mint a tükör. Van valami tervem, szeretném megbeszélni magával. Majd eldönti, tetszik-e vagy sem. Nagyon szeretném, ha maradna. Eldönt valamit? Ő? A törlőt kiteregette, becsukta a kredenc fiókot. Antal kezet csókolt, mindig így köszönt meg mindent, egy felvart gombot, friss zoknit. Ám Antal, aki mellette állt, semmivel sem volt valószínűbb, mint az álom. egyetlen volt igazi, valóságos. A tányérok, a tiszta, villogó tányérok. A munka, amelyre ezúttal valóban szüksége volt valakinek.
A bojlert tudja kezelni, nem? Nekem el kell mennem még valahová, de iparkodom korán visszajönni. Addig megfürdik, lefekszik. Aztán, ha megjöttem, megpróbálunk komolyabb dolgokról beszélni. Úgy jött anyám, mint az Isten áldása. Nem is tudja, mennyire kívántam. Térült, fordult, hozta a kabátját, kalapja persze nem volt megint. A szavak, amelyekkel elköszönt, úgy gomolyogtak az öregasszony körül, mint a füst. Pesten mindig Iza csinálta a fürdőjét. Féltette, megszédül a gőzben, vagy leforrázza magát a bojlernál. Szerette volna megmondani Antalnak, hogy vágyik a meleg víz után, de nem szabad magában fürdenie, nem mert szólni. Antal megcsókolta, azt mondta, becsukja az ajtót, a kaput is, nyugodtan lefekhetik, nem nyit rá senki. Gica néni ilyenkor már sose jön át. Elfutott, fütyült, mint régen. Kapitány szuszogott, kaparni kezdte az ajtót. Az öreg asszony beengedte. Most, hogy egyedül voltak, az állat közelebb jött, megszaglázta a bokáját, aztán két hátsó lábára állt, s az arcába nézett. Az elhangzott mondatok egyre erősebb zengéssel gyűrűztek körötte, mint a harangszó. Az öreg asszony letérdelt, nem érintette meg a nyulat, csak bámult rá, s a múlt, jelen és jövendő nagy körei ott surrogtak az arca körül. Most nem érzett fáradtságot már, és most világos is lett számára minden, sőt a házat is megismerte, a régi bútorokat a friss vakolat mögött. A ház megszólalt, ráköszönt. Ott hagyta kapitányt, aki félig ijedt, félig önfelett makogással elindult a nyomában, alig híve szemének és ösztöneinek, s aztán körülszimatolta és körülugrálta, olyan boldogsággal, amilyennel csak egy állat tud örülni. Az öreg asszony átlépegetett hajdani szobáin, melyek a lila és zöld függönyök között is azonosak voltak önmagukkal. Aztán megállt a harmadik helység küszöbén, ahová Antal a csomagjait vitte. Megvetette hátát az ajtófélfán. Az élmény, hogy hazajött, hogy ez a fogalom haza van még, hogy a ház is megvan, és a múlt is valamiképpen, mint valami élőlény szembefordult vele, és nevén szólította. Az öreg asszony, aki annyi hónapja néma volt már, csukott szájjal magában felelt neki. Antal rohant az utcán, jól esett Izmainak a futás. Így száguldott ki a házból azon a reggelen is, amikor már tudta, hogy el kell hagynia Izát, és mintha az életért futna, szaladt a rezgő ég alatt. Most valahogy más lett az utca. A levegő megnyírkosodott, megsűrült körülötte, elvesztette rugalmasságát. Tejszerű lett, ugyanakkor valahogy sötét. A lámpák önmagukba húzottak, befelé fordult minden fény. Elpusztítja, gondolta Antal, ahogy majdnem megölt engem is. Egyetlen szállon lebeg már a világ felett. Iza kiengedte a kezéből, egy-két hónap s eltűnik ő is örökre. Ha elkapom a szálát, talán még visszatér. Most jó volt tudnia, hogy nem sokára meglátja Lídiát, megfogja a kezét. Szerette megérinteni, érezni bőre langyosságát, tudni, hogy van, hogy rövidesen vele fog élni, és ha éjjelente felébred, mert rosszat álmodott, Lídia hangja költi fel, és Lídiának mondja el, mit hozott elébe az álomkép. Alig fért fel a villamosra, a lépcsőn utazott. Feszült volt, vidám, ideges, mint mindig, ha órák óta nem látta már a lányt, és valami más okból is, mert tele volt a tervvel, amit azonnal meg akart tárgyalni vele. Milyen jó, hogy Lídiával Izáról is lehet beszélni. Csak vele.
soha senki mással. Mikor leszállt a klinikánál, káromkodott, alig látta a fákat. Az épület ablakok eltűntek, minden csak sejlett a váratlanul alázuhogó ködben. Lídiát az ebédlőben találta meg, vacsorája végén tartott már. Rápillantott, mikor belépett, aztán elkapta a szemét és a villáját bámulta. Nem mer rám se nézni, gondolta Antal. Minden benne van a szemünkben. Mellé ült, várta, míg befejezi. A hazafelé út sokszor eszébe jutott később. Az az út az irreális, sűrű, semmiben, a régi erdei ösvényen, amelynek immár csak Lídia emléke volt, senki másé, s melyről réges-régen tovaszált Iza hajdani lehelete. Mentek a ködön át, egymásba kapaszkodva, kerülgették a padokat, a fákat. Lídia arca egyszer egészen közel került az övéhez, hallotta gyorsuló lélegzetét, s tudta, hogy a lány izgatott és örül. Lídia örült annak, amit hallott. Lídia csodálatos megoldásnak találta a javaslatát. Vincéről beszélt, mint amikor először állt vele szóba, Gyüdről, a malomról, az öregasszonyról. Érezte Lídia sovány karját a kabát szövetén át, találgatták, mit fog szólni Szőcsné, ha meglátja a lányt. Emlékszik-e még rá, ha igen, ugyanhogyan? Alszik, mondta Antal. Bármit mond, ne bánd. Most álmában beszél még, álmában cselekszik, de majd felébred. Azóta megfürdött, bebújt az ágyba, ül, párnákkal feltámasztva, orrán a szemüveg, amit csak olvasásra hord, mert hiú, és átnézi a képes lapokat. Remélem megtalálta őket az ablakpárkányon. Most már akarni fogja, meglátod, amit apám temetésekor még nem. Azóta történt valami. Az utcán ismeretlenekkel súrolták egymást. Bocsánatot kértek, nevettek. Nem lehetett látni. Akkora már nem is fehér, sárga volt a köd. Tapogatóztak a kapun, hogy megtalálják a zárt. Bőrük is nyírkos volt, mintha nedves vata lepett volna be mindent. Bent égtek a lámpák, minden szobában fény világított. A fürdőszoba ajtó nyitva volt, a kád tisztára törölve, a levegőben még úszott a meleg vízgőze, a mosdón ismeretlen szappan, a fregolin kiterítve egy sárga, óriási frottírlepedő. Antal sorra leoltotta a villanyt mindenütt. Kapitány az előszoba virágálványa mögül került elő. Rossz kedvű volt, nyugtalan. Buta, mondta Lídia szeretettel. Tök fejű, gyere ide hozzám. Antal bekopogott a harmadik szobába. Nem jött válasz. Kopogott még egyszer. Akkor sem. Ne zavart, mondta Lídia. Elaludt, ráér reggel. Te nem láttad az arcát, felelte Antal. Megyek, felköltöm. Benyitott. Az ágy Emma néni hófehér terítőjével ott villogott, vetetlenül. Izakov ferjéből nem csomagolt ki senki. Az öreg asszony nem volt a szobában.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című írásának 22. része, felolvasta Györgyi Anna. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunk témáját egy néhány hét múlva esedékes, a maga nemében teljesen egyedülálló és különleges lelki gyakorlat adja. Erről az úgynevezett gyógyító lelki gyakorlatról fogunk beszélgetni az előttünk álló közel fél órában Gömöri Rita ACR nővérrel. Tartsanak velünk! Itt megtalálja, amit már régóta, és talán nem is tudatosan, de keres. Ez a mondat vezeti be a németországi Raphael Ház Evangelizációs Központ honlapjának bemutatkozó oldalát. A házat két szerzetes, a Szent József betegápoló nővérek rendjének tagjai vezetik több pap és civil együttműködésével. Egyikük az indiai származású Margarita Vallappila nővér. A 80. életévéhez közeledő nővér 1990 óta folyamatosan járja a világot. 22 éve Magyarországon is rendszeresen tart lelki gyakorlatot. Meghirdetni szinte nem is szükséges az 5 napos, gyógyító jelzővel meghatározott lelki gyakorlatot, hiszen gyakorlatilag szájról szájra terjed a hír, és jelentkeznek az emberek rá, köztük számosan a korábban részt vettek és gyógyulást megéltek közül. Rumszauer Miklós, kaposvári plébános, aki Magyarország számára felfedezte Margarita nővért, számos példával igazolta, miként ad Isten lelki megújulást, a bűn elleni harcot segítő kegyelmi eszközöket, módszereket. A ma embere, aki a lelki sebzettség sokféle formáját hordozza, kezdve a kiengesztelődés hiányától, a félelem, a szorongás, a békétlenség, a depresszió, a megkötözöttségek okozta sebzettségig. Gyakorta nem találja azt a forrást, mely számára a gyógyulást jelentheti. Azokat szólítja meg Margarita nővér gyógyító lelki gyakorlata, akik keresik ezt a forrást. Sokaknak hozza el a gyógyulást, mind fizikális, mind lelki értelemben, mondja Miklós atya, aki évek óta papként és tolmácsként is részese ennek a gyógyító folyamatnak.
Azért jó ez a gyógyító lelki gyakorlat, mert a Jóistenhez visz közelebb, és hát mindenki hordoz lelkisérüléseket, amiket el kéne simogatni, amiket meg kéne szeretgetni, amit elé kéne vinni a Jóistennek. Nagyon örülök neki, hogy erről a témáról most így beszélgetünk, mert nyilván én magam is kíváncsi vagyok erre a lelki gyakorlatra, úgyhogy én is el szeretnék majd menni. Mesélj ezekről a szentségimádásokról. Ilyenkor mi volt a plusz más szentségimádáshoz képest?
A szentségimádások úgy kezdődtek, hogy dicsőítettük az Urat. Énekeltünk, volt egy zenekar, akik kísérték. Tulajdonképpen ezekkel a karizmatikus dalokkal dicsőítés, imádság, magasztalás, tehát ami már a zenével és az ének szövegekkel is közelebb visz, emel. Ugye én hiszem, hogy a zene az mindig társ tud lenni a lelki eseményekben, legyen az bánat vagy öröm, a zenével az ember le tudja vezetni, ki tudja fejezni, tehát nagyon jó az, ha valakinek van képessége, ismerete művelni a zenét, mert az akkor saját maga is ki tudja és le tudja vezetni. Konkrétan nálunk ez annak idején, mikor a férjem meghalt 2002-ben, a kisebb gyermekem akkor zongorázni tanult már évek óta, és akkor, mikor történt a haláleset, utána a zongoratanárnő nem győzte dicsérni Gellértet, hogy hát meg van tátosodva ez a gyerek, olyan szépen felkészült, olyan szépen játszik, olyan ügyes, meg így, meg úgy, de otthon ő, ha hazajött, mindig a zongora mellé ült. A tanulás az semmit nem érdekelte, leült a zongora mellé, és ott játszotta ki magából, ami a lelkét nyomta. Tehát ezt megtapasztaltam az én gyermekemnél. És akinek nincsen zenei ismerete olyan szinten, hogy maga művelje, akkor is meg lehet találni azt a megfelelő zenét, ami adott esetben a lelki állapotomnak segít, ami emel, kiemel a nehézségből, ugyanakkor, ha meg öröm van, boldogság, akkor azt még fokozza. Tehát ha egyedül vagyok, például én mostanában már egyre többször és leginkább egyedül vagyok otthon, akkor bizony elkezdek énekelni ilyen dicsőítő énekeket, vagy előkeresek olyan zenét, és akkor vele együtt, tehát akkor már eleve az, hogy kapom a zenei kíséretet, és nem egyedül énekelek. Tehát nagyon szeretek énekelni, ami nem jelenti azt, hogy szépen vagy jól, vagy mit tudom én, de szeretek énekelni, és ez nekem mindig megnyugvás és a lelki békéhez hozzásegít. Tehát a zene az nagyon fontos az életünkben, és ez itt most a Szentségi Márdást kérdezted, kicsit elkanyarodtam a zene felé, de párosítva a Krisztus jelenléte a zenével, ennek is megvan a gyakorlata, hogy most konkrétan mereven rátekintek a kitett oltári szentségre, a jelenlévő Krisztusra, valameddig tényleg ez így működik. Én egy idő után behunyom a szemem, és akkor utána viszont úgy magam előtt már látom szinte ugyanazt a monstranciát, amiben ki van téve ott az Úr. Tehát mintha beégne a retinámba, mintha úgy lefotózta volna a szemem, és akkor már jobb nekem becsukott szemmel, és csak úgy imádkozni, és akkor jönnek ezek a gyógyító képek, amik, mint ahogy az előbb mondtam, hogy az édesapám jött elém, és attól függően, hogy az előadások éppen mire utaltak, mire vezettek rá, miben segítettek elmélyülni, vagyis miben segítettek gondolatot ébreszteni, a szentségimádás már az elmélyülésben segít, hogy a magamét megtaláljam. Hiszen aki előad és mondja, ő ugyan van érzéke, meg isteni ajándéka, adománya arra, hogy konkrétan olyat tud mondani, amiben valaki megszólítottnak érzi magát. Tehát volt olyan, aki magára vette, hogy most akkor dobd ki azt, ami neked nem kell. Az öngyújtót is, ha a dohányzásról le akarsz szokni. Ne csak a cigarettát. És akkor volt, aki tényleg az öngyújtóval még kiballagott és kidobta, mert az is volt nála. Tehát fantasztikus, hogy hát én, amit én hallok, mi szól nekem, megtalálom. És hát folyamatosan érintetnek éreztük magunkat, éreztem magam, úgyhogy én nem vagyok dohányos, tehát ebbe éppen nem, de akkor is mindig vannak azért, mik a mi drogjaink, vannak olyan élvezeteink, igen, amiket nem tudunk, tehát az mindenkinek, igen.
Mindenkinek vannak,
nem
biztos.
Is, nem igen. Is gondolunk rá, hogy mik a mammonjaink, és mik a drogjaink.
És van olyan esetleg, hogy valaki megkereste, vagy létezik ilyen ezen a lelki gyakorlaton belül, hogy kéri, hogy érte külön, hogy imádkozzatok. Van ilyen lehetőség?
Igen, van kimondott közbenjáróima van. A súlyos betegekért volt külön, tehát azt úgy ki is szólította, a rákbetegek, a daganatosoknak meg volt a külön imádság a egyenkénti. De utána a záráskor is mindnyájunknak volt, tehát úgy, mint hát gyerekkoromban mi még az áldozást, úgy az oltár a rácsnál térdeltünk végig, és a papbácsi jött végig áldoztatni, nem a sor jött előre az áldozáskor, hanem térdelő áldozásban voltunk, és a rácsnál térdeltünk, ezt a hallgatóság biztosan tudja is, az idősebb korosztály emlékszik rá. Tehát ugyanígy mi álltunk sorba, és a nővér és az atya jöttek, és imádkoztak röviden felettünk, és akkor cserélődtünk, és hát valóban a személyes ima az megvolt mindenkiért, aki jelen volt.
Hiába voltatok 300 fölött, igen, mégis igen. Mindenkire jutott idő.
Igen, igen, hát muszáj volt, hogy sorra kerüljön mindenki, igen.
Akkor ez egy tulajdonképpen egy 4 napig tartó lelki gyakorlat volt.
Igen, hétfőtől péntekig.
Sőt, akkor 5.
Hát tulajdonképpen igen, igen, 4 éjszakát aludtunk ott.
És hogy történtek ezek a pihenések? Közösen aludtatok, vagy pedig mindenkinek van külön szobája ilyenkor?
2 ágyas szobákban voltunk, kollégiumi elhelyezésben. Hát volt lehetőség választani, egyébként volt, aki Mária Besnyőre ment aludni. Én úgy gondoltam, hogy a lehető legközelebb, tehát ne közlekedéssel töltsem az időt, nem kell egy kollégiumi szoba tökéletes, ma már a kollégium, és minden kollégium szobának van fürdőszobája, tehát ott már azért az is rendesen két ember, mi Marikával együtt mentünk, akit mondtam, hogy ő most fog örök fogadalmat tenni, egy szobában voltunk. Tehát nekünk az is jó volt, mert ugye szilencium ide vagy oda, azért a Zsolozsmát reggel este együtt tudtuk mondani. És azért a közösségben elmondott közösségi ima az mindig nagyobb öröm, hiszen otthon magunkban mondjuk, de azért ahol ketten-hárman összegyűlünk, az már akkor ott van köztünk Jézus.
Akkor megerősödött lélekkel tudod folytatni most majd a tevékenységeidet a világban.
Igen.
Azt hiszem, hogy tényleg ez a lelki gyakorlat most megerősített.
Igen, a hivatásomban, az eddigi hivatásom első sorban az anyaság volt, állapotbeli kötelességem is, ezt a közösségben is, még annak idején Seregélyérsek úr mondta, hogy mikor még Zsuzsival mentünk hozzá bemutatni a közösséget, hogy ez nagyon...
Ipas
Zsuzsi, aki már sajnos hazaköltözött a Teremtőhöz. Vagyis hát nem sajnos, ő már jó helyen van tulajdonképpen. Tehát Seregélyérsek úr azt mondta annak idején, és ez mindig visszacsöngít van a fülemben, hogy nagyon szép ez a hivatás, nagyon nemes dolog, amit az egyházért vállalnak a nővérek, de ne felejtsék el, hölgyeim, önök elsősorban édesanyák. És ez még akkor volt, mikor még nekem mind a két fiú tanult, tehát természetes. Most viszont már a lelki gyakorlat is a szerzetesi életemben erősített meg, és abban adja az útmutatást, hogy ott hogyan tovább, és mint édesanya a lényegi részt megtettem a Jóisten segítségével. A továbbiakban pedig, amiben számítanak rám, ott leszek és segítek, de ezt a Jóistennel folytatva ezt az utat.
Én ezt kívánok neked, további sok erőt, és azt a szeretetet, ami mindig is benned van. És köszönöm szépen ezt a beszélgetést, remélem, hogy akik hallgattak minket, és van közöttük, aki esetleg erre indítatást érez, hogy megkeresse ezt a nővért, vagy ennek a nővérnek a gyógyító lelki gyakorlatát, akkor azt majd az interneten megteheti, hogyha beírja, hogy Margharita nővér gyógyító lelki gyakorlata. És akkor, ami feljön, link arra rákattint, akkor szeretettel ajánljuk. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is.
Én is köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Műsorunk végéhez közeledve, hallgassanak meg egy imát. Urunk Jézus Krisztus, irgalmaz nekünk. Könyörülj rajtunk, ó Urunk, ne büntess minket. Bocsásd meg bűneinket, és őseink, testvéreink vétkeit. Szabadíts meg bennünket attól a büntetéstől, amit megérdemlünk. Fogadj el minket, mint tulajdonaidat, és vezess bennünket szent lelkeddel. Istenem, légy irgalmas és kegyes hozzám. Adj nekem bűntudatot és bűnbánatot. Add nekem a megtérés és a megváltás kegyelmét. Szállj meg engem, és bocsásd meg bűneimet. Tisztíts meg, és mosd meg engem Jézus Krisztus drága szentvérével. Atyám, segíts, hogy tudjak megbocsátani. Segíts teljes szívből megbocsátanom azoknak, akik megsebeztek. Atyám, a te nevedben és a te erőddel megbocsátok nekik. Atyám, segíts azoknak, akiknek én okoztam fájdalmat, hogy meg tudjanak bocsátani nekem. Légy irgalmas és kegyes hozzájuk, bocsásd meg bűneiket. Add meg nekik a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Szabadítsd meg őket minden gonosz erőtől, gondolattól és megkötözöttségtől. Jézus, adj nekik őszinte bánatot és megtérést. Most tisztára őket, drága, szentséges véreddel. Add meg nekik a kegyelmet, hogy szabadítójuknak és megváltójuknak fogadjanak el téged. Töltsd be őket szent lelkeddel. Világosítsd meg, és vezesd őket. Lélegezz bennem, szent lélek, hogy arról gondolkodjam, ami szent. Irányíts engem, szent lélek, hogy azt tegyem, ami szent. Vonzd szívemet, Szent Lélek, hogy azt szeressem, ami szent. Erősíts engem, Szent Lélek, hogy megóvjam, ami szent. És óvjál engem, Szent Lélek, hogy sose veszítsem el, ami szent. Amen. Kedves hallgatóink, 2025. április 28-a hétfőtől május 2-a péntekig tart majd Margarita nővér idén tavaszra meghirdetett gyógyító lelki gyakorlata. Fontos, hogy a lelki gyakorlaton csak az vehet részt, aki az első programtól az utolsóig jelen tud lenni. Mivel a gyógyító lelki gyakorlatról elhangzott múlt heti adásunk után többen megkerestek, hogy ne csak internetes elérhetőséget hirdessek, mert többen vannak, akik inkább telefonon szeretnének érdeklődni, így most az e-mail cím mellett két telefonszámot is megadok. A lelki gyakorlatokról további információt tehát azok, akik az interneten keresnének inkább a misleny.lelkigyakorlat@gmail.com, azaz gmail.com e-mail címen kaphatnak. Megismétlem, misleny.lelkigyakorlat@gmail.com, azaz gmail.com e-mail címen kaphatnak. A telefonos elérhetőségek pedig a következőek. 0630 377 67 55. Megismétlem, 0630 377 67 55-ös telefonszámon érhető el, valamint a 0630 812 43 74-es telefonszámon. Ezt is megismétlem, 0630 812 43 74-es telefonszámon. Nagyon fontos, a jelentkezési határidő 2025. április 20-a, azaz a mai nap éjfélig. Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunkban folytattuk a múlt héten megkezdett beszélgetést az úgynevezett gyógyító lelki gyakorlatokról Gömöri Rita ACR nővérrel. További szép napot és tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Sírból felelt megyek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhely